Recording in progress.
Na, szuper. Egy olyan témát próbálok veletek, nyilván kizárólag röviden megosztani, hogy maradjon még a végén különböző dolgokra, amit Isten a szívemre helyezett pár héttel ezelőtt. Így, a téma nemes egyszerűséggel annyi, hogy vágyni Istenre. Vágyni Istenre. És igazából ide fogok lyukadni a végén, az elején lelövöm az egészet, vágyjunk Istenre. Tehát, hogy ez egy felszólítás, hogy vágyjunk rá. De mégis mit jelent az, hogy vágyni Istenre? Fölvetődik, hogy elsőként az a kérdés, hogy ugyanaz-e vágyni Istenre, és ugyanaz-e szeretni Istent. És hát a válasz, amióta vannak német kollégáim, őtől tanultam, hogy van a jein nevű szó. Angolban ez nincsen így meg. Magyarban megvan a nem igen. Igen is, meg nem is. Tehát nem azért, mert a szeretet nem feltétlenül jár érzésekkel. Mert kicsit furi hangzik, de végső soron, hogyha azt nézzük, a szeretet az egy döntés. Ugye mindannyian hallottátok a tanítást arról, hogy különböző típusú szeretetek vannak, ugye a görögben van három szó erre, agapé, erosz, filia, és ugye az agapé a legnemesebb szeretet, amit Krisztus is mutatott nekünk ott a kereszten, és az nem azért volt, mert ő annyira hogy mélyen átélt érzéseket vagy érzések kapcsán csinálta azt végig, nem, ő azt engedelmességből, mert ő úgy döntött, és ezt akarta tenni ezért, és ez a legnagyobb szeretet, amit ő megmutatott nekünk. Hogyha látni akarjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, nézzünk fel a keresztre. Ezt szokták mondani, és ez teljesen igaz. És egyébként van ebben egy általános igazság, hogy ha az ember úgy dönt, sőt, hogy napról napra úgy döntünk, hogy szeretünk, így tudjuk fenntartani a szeretetet. Fogok még rátérni a házassági tanácsadásra még egy másik pont kapcsán, de a szeretet mellett dönteni kell minden egyes nap, és akkor az megmarad. Azért, mert az embernek a szíve, egyik nap így kell föl, másik nap úgy kell föl, az ember szíve erre megy, arra megy, ilyen-olyan, amolyan. De ha megvan bennünk ez a jellemvonás, ez a karakter, hogy én minden nap így akarok dönteni, és így fogok dönteni, akkor fenntartható ez a dolog. Illetve azért sem feltétlen jár érzésekkel, a szeretet, mert Jézus megmondta a János evangéliumában, meg a Jánosnak a leveleiben is olvassuk, hogy aki pedig szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat. És ez kicsit ilyen keményen hangzik, hogy na, mutasd meg, hogy szeretsz engem, csináld ezt. Tehát, hogy nem, tehát az okokozatot ne keverjük össze. De ugyanakkor, hogyha ezt nézzük, hogy a szeretet kifejezése az engedelmesség, az engedelmességhez sem kell feltétlen érzéseket átélni az ember. Át fog élni, nyilván át fog élni, mert Istennek az öröme átjár minket, amikor engedelmességben járunk. De engedelmeskedni, az megint csak egy döntés, megint oda lyukadunk ki. Ha úgy döntünk, hogy engedelmeskedünk, akkor szeretjük Istent. Akkor ő benne, tudjátok, ilyen bizsergető érzést keltünk. Ugyanakkor igen, vágyni Istent valahol azt is jelenti, hogy szeretjük őt, mert ha most nem kezdünk el ilyen itt egy szőrszál, és akkor még így hasogatjuk, tehát igazából mit jelent szeretni? A szeretet érzéssel jár. A szónak az általános értelmében ez azt jelenti valahol, hogy örömöt lelünk ő benne. Az örömünket ő benne leljük. Most eszembe jött Mr. Womacknek egy tanítása ennek a témának kapcsán, ahol az érzelmeknek a megzabolázásáról szól, és ő azt az illusztrációt használja, hogy ne az érzések irányítsák az ember, de az érzések azok, bármerre is tart az ember, azok így vúgy, mint egy mozdony, így nyomja előre, tehát hogy energiát és dinamikát ad mindenbe, hogyha az ember érzéssel csinálja. És ez tényleg így van, tehát az ember, a mondás is van, hogy valamit fél szívvel csinál, vagy szív nélkül csinál, vagy pedig szívvel csinálja érzésen együtt, akkor az lendületet ad neki. Mit jelent, még mindig ott tartok, hogy mit jelent vágyni az Istent, és valahogy ez jutott eszembe, hogy talán ez picit közelebb lehet ahhoz, amit a Biblia első szeretetnek hív. Föl is olvasom, Jelenések 2:4-ből a efézusi gyülekezetnek írt levél az efézusi gyülekezethez, felolvasom az első verstől. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya tartó között jár. Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. Kitartó vagy, terhet viseltél, az én nevemért, és nem fáradtál el. Ez olyan nagyon jó hátban rögetős. De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. Ez már az 5. vers. Tehát mi a panasz, amit olvasunk Jézusnak a szájából, hogy nincs már meg az első szeretet? És mi az első szeretet? És eszembe jutott erről egy ilyen illusztráció. Tehát emlékszem, amikor én gyerek voltam, ugyanez volt, meg a saját gyerekeimnél is látom, hogy mit én kaptak, valamilyen nagyon szerettek volna valamilyen ajándékot, és akkor mondjuk karácsonyra megkapják. Mit csinálnak vele? Tehát az egy dolog nálunk, hogy étkezésnél, asztalnál nincs játék. Nem mondom, hogy mindig sikerül betartani, de hozni akarja magával. Akkor bárhol megyünk, viszi magával. Mindig ott van vele. Aztán, amikor lefekszünk este aludni, mit csinál vele? Ott van az ágyba, és ott matatja, játszik vele. Aztán gyerekek villanyoltás van, most már fekvés idő, akkor van az, hogy jó, szülő kimegy, és akkor ilyen valamilyen matatást hal, bemegy, és akkor azt látjuk, hogy a takaról ott világít egy kis zseblámpa fénye, és akkor ott játszik. Mert nem bírja abba hagyni. Aztán, amikor rászólunk, hogy nem, most már tessék aludni, lámpa le, lekapcsolja a lámpát, akkor még a sötétbe picikot játszik, aztán elalszik, és mikor reggel föl kell, látod, hogy így fogja a kezébe a játékot. És ez egy olyan... Emlékszem, hogy én is csináltam gyerekként, milyenek is csinálják, mert annyira örül annak, ilyen új neki, és vágyott rá, és megkapta, és nem bírja lerakni. Valahogy így képzelem ezt az első szeretetet. És hogyha erre a képre gondolok, akkor ott van benne az izgatottság, valami fajta izgalom. Valami fajta olyan, hogy nem tudom, tehát hogy így magával ragad, beszippant a dolog. Emlékszem, hogy szerintem ez is a bomek volt, lehet, hogy valaki más, nem tudom, hogy gondolkoztunk azon, hogy mi az, hogy ébredés, egy ébredési mozgalom. Hogyan írsz le egy ébredést. És volt egy ilyen eleme annak, hogy egyfajta izgalom van a levegőbe Istennel kapcsolatban. Egyfajta izgalom. Tehát ugyanúgy megjelenik az, hogy ó, ez valami izgalmas, itt valami történik, itt valami. És ehhez az első szeretethez én így képzelem el, hogy ez az izgalom is hozzá tartozik. Dalszöveket, hogy megnéztek, szinte minden egyik második dalban van valami ilyesmi, és van ez a megfogalmazás, hogy ő mindaz, amit akarok, és ő mindaz, amire szükségem van. Ez jutott eszembe, szerintem való 2-3 dalt hegyből összeszednénk, amiben így van megfogalmazva, de igazából én őt akarom. Engem nem érdekel más, én őt akarom, és nekem igazából őre van szükségem. És ez valahol ilyen az első szeretet, hogy nekem ő kell. Nincs, igazából, ha ő megvan, minden meg rendben van, ha ő nincs meg, akkor semmi nem érdekel más, nekem ő kell. Felolvasok egy Zsoltár idézetet. Kicsit hasonlít erre. Zsoltárok 27 4 amiről van egy nagyon szép dal is, vagyis biztos több is. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján, hogy nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem templomában. Ezt folytathatnám tovább, de igazából ezt akartam kiemelni. Ebben nekem ez van benne, hogy nekem az egy kell, hogy ott lehessek ő vele, és láthassam az ő szépségét. Benne van ez a szívnek ez a hozzáállása, hogy nekem ő kell. Erre vágyom, ezt kérem ő tőle. És mi a probléma ennek az egész témának kapcsán? Az, amikor az ember megszok dolgokat, és közönös lesz. A megszokás az izgatottságnak, vagy izgalomnak az ellensége. Valahogy úgy működik az ember, hogy ha valamit megszok, akkor elveszíti a hozzá kapcsolódó izgalmat. Mondok egy példát. Nálunk most maradunk gyerekek, meg ajándék, meg karácsonykor kaptak egy csocsóasztalt. Most elképzelhetitek, a karácsonyi vacsora alatt is ide jössz az asztalhoz, és ott hagyod azt a csocsóasztalt, és nem, most nem játszol azzal, most itt együtt vacsorázunk, ez volt a helyzet. Aztán következő hét, este, reggel csocsó, aztán utána már egy kicsit kevesebb, aztán már egy kicsit kevesebb. Most meg körülbelül úgy beleilleszkedett, belesüllyedt ugyanabba a szintbe, ahol a többi játék van. Már nem az van, hogy menjünk csocsózni. Előfordul. Mondjuk ez jó is, mert különben szétment volna már rég az asztal, hogy ha minden nap annyit játszottak volna rajta. De most már nem ugyanaz, mint ami a karácsonykor volt. Mennyi időt eltelt? Most van március. 3 hónap. 3 hónap körülbelül. 2,5-3 hónap. És már elveszítette a varázsát, ugye szokták így mondani. Ez nem egy gonosz dolog, szerintem egyszerűen így működik az ember. Hogyha ezt értjük, akkor ebben lehetünk tudatosak. Amikor még annak idején egy dicsőítésvezetővel beszélgettem, hogy mégis hogyan jó dicsőítést vezetni, hogyan válogassunk dalokat, akkor azt mondta, hogy hát vannak dalok, amiket egy idő után az ember úgy kiiktat, és újakat hoz be helyette, mert elhasználódnak. Az most így elhasználódnak. Hát az, hogy már azt így énekeljük, és akkor már nem... Már igen, ismerjük, eldaráljuk azt annyi. Úgyhogy jó folyamatosan új dalokat használni dicsőítésben, és amit már nagyon sokszor inkább ritkítani. Miért ugyanez a jelenség, mert az ember, ha megszokja, akkor akkor már nem tudom, már nem is kapcsolódik bele, hanem csak ugye úgy keresztül megy rajta, és nem is veszi észre. Hogyan kerüljük ezt el? Ha pedig megtörténik ez a közöny, ez a megszokás, mit tudunk csinálni? És azt hiszem, az egyik fontos dolog, amit meg kell értsünk ennek a témának kapcsán, hogy az Istenre vágyakozásunk, hogy ezt mi igenis fel tudjuk gerjeszteni, és ezt mi tudjuk irányítani. Fel tudjuk gerjeszteni, és tudjuk irányítani. Mondok egy sztorit, nem mondok neveket hozzá, egy barátomról van szó, lehet, hogy majd hallgatja valamikor a felvételt, nem tudom, de ezt ő mesélte nekem, hogy egy hölgy ismerősével volt egy teázóba. Tudjátok, vannak ilyen, nem tudom, már Budapesten régen voltam, mondjuk Vörös Oroszlán, meg Big Ben, meg ilyen teázók, ahol tök jókat lehet beszélgetni. Csak, és egy hölgy ismerősével éppen beszélgettek. És nem tudom, hogy amikor ti ilyen helyekre jártatok, vagy jártok, vagy nem tudom, hogy ez van ma még, vannak ezek a jellemzően hölgyek, akik megjelennek egy nagy kosár virággal, és akkor így oda mennek az izékhez, a párocskákhoz, hogy na, izé, te fickó, akarsz esetleg venni egy virágot a hölgynek, vagy pedig bunkó akarsz lenni, és nem akarod megvenni tőlem, mit tudom, ilyen jó drágán ezt a virágot, és akkor persze egy hülye helyzetet alakít ki, és akkor így igazából ebből nem lehet jól kijönni, mert hogy megveszed, akkor így persze csak azért veszed meg, mert izé, hülyén érzed magad, ha meg nem veszed meg, akkor meg az a baj. Tehát igazából ez egy ilyen elég... Na és ez a barátom ezt úgy intézte el, mikor jött egy ilyen hölgy, Azt mond, ennyit mond, kérdezte, hogy akar virágot venni, és azt mondja, hogy nem, nem, már a feleségem, ennyit mondott. Persze kapott ért egy fejmosást attól a helyzet, nem volt a felesége nyilván, csak valahogy el akart ütni a helyzetet. Szerintem Csabi kitalált, hogy kiről van szó. Persze a hölgy, aki árult a virágot, fölháborodott, hogy bő, miért, és akkor már nem veszünk, vagy ezért, hogy de mi mutatkozik meg ebbe? Tehát az, hogy igen, ha valaki már a feleséged, akkor már nem veszünk virágot? Akkor már nem, dehogy nem. Hát dehogy nem. És miért? A hölgyeket emlékeztetni kell arra, hogy szeretjük őket. Erre én ezt mondom. Erről több vicc is született, de most nem menjünk oda. Tehát valahol elvárt az, hogy az ember benne vagy házasságban összeházasolt, ezt a házastársa iránti szeretetét föntartsa. Föntartsa. És ebben van szükség tudatosságra is. És most olvasnám fel azt az igét, amit egyébként a Csapból is az folyik, sok szempontból, de nem baj, ezt nem lehet elégszer hallani. 91. Zsoltár, 14-es vers. Magyar, ebben a revidált károlyban így szól, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. A King James úgy fogalmaz, hogy mivel ő rám vetette az ő szeretetét, én rám vetette az ő szeretetét, ezért én őt megszabadítom. Magasra emelem őt, mert megismerte az én nevemet. És annyira tetszik nekem ez a megfogalmazás, hogy kivetette én rám az ő szeretetét. Mivel ő ezt megtette, mivel ő így döntött, hogy a szeretetét rám veti. És akkor erről eszembe jutott néhány másige, például a Kolossi 3.2, ami valami hasonlót mond, legalábbis cselekmény szempontjából. A revidált kerül ezt így fogalmazza meg, hogy az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Megint, ha a King James, amit olvasok, abban ez hogyan megfogalmazva, helyezzétek a ti vágyaitokat, vágyakozásotokat az odafent való dolgokra. Irányítsátok rá a szíveteket az odafent való dolgokra, ne a földi dolgokra. Ugyanez van benne, hogy irányítani a szívemet, az én szívemet, az én szeretetemet Isten felé irányítom, az én szívemet az odafent való dolgok felé irányítom. Van itt egy másik példa, amit találtam erre, ami nagyon érdekes. 1 Krónikák 29, és szerintem ez azt hiszem Dávid királynak amit mond, 1 Krónikák 29.3. Ide az van nekem fölírva, hogy adakozás a templom épületeire, Salamont királyákán, itt Cádókot pedig főpappá. Ugye az van, hogy Dávid király meg akarta építeni a templomot, de végül Salamon a fia építette meg, viszont Dávid király mondjuk úgy, hogy anyagilag előkészítette a dolgot, iszonyat pénzeket tett félre, és így fogalmaz Dávid. Ezen fölül, mivel nagyon kedvelem Isten házát, ami kincsem, aranyom és ezüstöm van, azt odaadom Isten házának, amellett, amit szereztem a Szent Ház számára. Ha a King James nézem, itt ugyanez a kifejezés van itt, hogy mivel az én szívemet az Úr Istennek a házára irányítottam. Az én ráirányítottam az én vágyaimat Istennek a házára. Ha szó szerint fordítom, akkor így tudnám mondani. Tehát Dávid ugyanezt tette. Ő rápörgött erre a témára, rápörgött, hogy ő Istennek házat akar építeni. Felolvasok még egyrészt Zsoltárokból. Zsoltárok 19.9-10. Érdekes, itt máshogy van számozva. A 19. Zsoltár 10-es verstől olvasom. Az Úr félelme tiszta, megáll mindörökké. az Úr ítéletei változtathatatlanok, és minden tekintetben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, és a sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Ez a velejárója, hogy angol Bibliát olvasok, de ez úgy van itt megfogalmazva az én Bibliámban, hogy jobban kívánandóak az aranynál. Tehát itt az, hogy kívánatosabbak az aranynál, én meg ezt úgy olvasom, hogy kívánandóbbak jobban az aranynál. Mi jelenik meg ebben? Ebben a megfogalmazásban is az látszik, hogy elvárja az ige tőlünk, hogy mi kívánjunk dolgokat. És akkor erre több igét is föl lehet hozni, ott van Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy vágyjátok a legkiválóbb ajándékokat. Tehát az ige erre minket hív és indít, hogy vágyjunk dolgokra. És itt kanyarodok vissza megint a házassághoz, hogy én azt gondolom, hogy jót tesz minden házasságnak, hogyha a házastársak a vágyaikat, a kívánságaikat kivetik a másik házastársa. És így rengeteg problémát meg lehet előzni. Hogyha így döntenek az emberek, hogy én a feleségemtől, én a férjemtől vágyom és várom ezt, mert ezt el tudjuk dönteni. Az egy hazugság és csapda, hogy azt gondolja az ember, hogy ezt én nem tudom eldönteni, de el tudom dönteni. El tudom dönteni. Ugyan miért? Mert Isten nem igazságtalan, és nem fog tőlünk kérni olyat, amit nem tudunk megtenni, ennyi téma lezárva. Tehát, hogy ha Isten az igében kér valamit, akkor azt meg tudjuk tenni. És kanyarodjunk picit vissza a 91. Zsoltára. Hogyan reagál Isten erre, ha ezt megtesszük? Mit mondott az ige? Azt mondja, hogy mivel ezt tesszük, szabadulást hoz, és felemel minket. Szabadulást ad nekünk, és felemel minket. És őt azt mondja, hogy mivel megismertük az ő nevét, vagy mivel megismerte az én nevemet. Tehát valahol az, hogyha én úgy döntök, hogy őt szeretni akarom, ez a döntés összefügg azzal, hogy én megismerem az ő nevét. Összefügg az Isten megismerésével. Miért függ össze vele? Ez, amiről még egy pár gondolatot megosztanék. Ugye Isten a miénk. Isten a miénk, és mi az ővé vagyunk. És Isten nem lesz jobban a miénk, mint amennyire most. Tehát akkor kívánjunk valamit, ami már a miénk? Igazából, amikor arról beszélünk, hogy kívánni Istent, mi az, ami a miénk, és mi az, amit kívánunk? A Kolossé 2.9-10-et felolvasom nektek. Kolossé 2.9-10. Jézusról ír, mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg, és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségének és hatalmasságnak. Ha Pál apostolnak, az Efézusi levélnek a legelejét, ha ezeket a részeket olvasom, mindenhol azt mondja, hogy az ő teljessége az, amit mi megkaptunk. Az ő teljessége. Tehát Istenre vágni nem azt jelenti, hogy többet akarunk Istenből, mert ő már a miénk. De akkor mégis hogy tudnám ezt megfogalmazni? És én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy arra vágyunk, hogy tehát egy ővele megélt kapcsolatnak a mélységeire vágyunk. És ez a megélés, ez tapasztalattal is együtt jár. Ez, amikor vágyunk Istenre. Igazából vágyunk arra, hogy megtapasztaljuk őt, és ez a, azt mondanám, hogy a vágyakozás, az egy ajtó arra, hogy őt megtapasztaljuk, és ez elérhető számunkra. Ez elérhető számunkra, hogy megtapasztaljuk őt. Ezt tesszük a dicsőítésben. Nem tűnődünk azon, hogy vajon Isten közel jönne hozzánk, nem, megígérte, hogy megteszi. Közeledjetek én hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. János 6:35-ben olvassuk azt. Hogy remélem odaérek addigra. Jézus a mennyei kenyér, az van ideírva. Azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Akkor most ez hogy van? Tehát akkor most éhezünk, vagy nem éhezünk? Szomjazunk, vagy nem szomjazunk? Én ezt úgy fogalmazom meg, ha nem vagyunk éhesek, éhezni és éhesnek lenni, ez nem feltétlenül ugyanaz. Ha nem vagyunk éhesek, nem fogunk enni, jó esetben. Tehát, de alapvetően az éhség az, amit ember megéhezik, hogy enni fog, és a szomjúság az, amitől inni fog. Úgyhogy amint éhséget vagy szomjúságot érzünk, Jézus azt ígérte, hogy mindig lesz bőven mit együnk, és bőven mit ígyunk. Én ezt így tudom értelmezni. Nem fogunk éhezni, nem fogunk szomjazni, nem fogunk éhesen járni kelni, üresen. De az, hogy az ember, tehát az, hogy ott van a zsebemben az izé, vagy az étel, ott van nálam, én meg nem eszem belőle, közben meg szenvedek, az nem enni kell belőle. Hogy fogok enni belőle, hogyha az éhségem jelzi, hogy na, akkor egyek. Ő ott van. Nem maradok éhes, és nem maradok szomjas. Mindig lesz bőven enni és inni való ő nála. De ha nincsen vágy, ha nincsen éhség, nincs szomjúság, akkor nem fogok venni belőle. És az egy szomorú dolog, hogyha az ember számára ott van Istennek a teljessége, és nem vesz belőle. Mert Isten azt akarja, hogy igenis vegyünk ő belőle. Néhány illusztráció. Van ez a népmese, biztos hallottátok, van ez a mondás is, magyarul terüterői asztalkán, pont ezt írja, hogy ó, nálam ott van az asztal, de nem tudom, hogy volt a mese pontosan, hogy meg kellett a terítőt elrakta az biztos valami szegény embernek az a legkisebb fia, és mondta, hogy terüterű asztalkám, és az egész hirtelen teletenni valóval. Tehát nekünk van egy terüterű asztalkánk. Vagy pedig, erről egy rendőr viszított eszembe, azt inkább nem mondom el, de egy olyan puhár, vagy kulacs, amiben soha nem fogy ki a víz. Ott van nálunk, bármikor, bármennyit ihatunk belőle, nem fog kifogyni. Na, igei példa, ugye az özvegyasszonynak a korsója, a Illés profétánál, hogy nem folyik ki belőle az olaj soha. Meg volt ami lisztes valamilyen is. És ide lyukadok ki, amit az elején is mondtam, hogy kívánjuk őt, vágyjuk őt. Mert akkor fogunk enni és inni belőle. Jó. Tök jók vagyunk időben. Én azt mondanám, hogy Csabi, szerintem a felvételt azt megállíthatjuk.